Popkulcsajok, stb. Anglománia és popkultúra két hetente.
Sziasztok! Ez itt a Popkulcsajok, stb. 248. adása, én Leptünde vagyok.
Én pedig Hudácskó Brigi. Sziasztok!
És visszatértünk a hosszasabb...
Tavaszi álomból
felébredtünk, igen, köszönöm, a tavaszi szünetünkből, és akkor elkezdjük az új évadunkat, ami egy kicsit hagyományosabb lesz, mármint olyan szempontból, hogy ad hoc lesz, mint a régebbiek. Ennyiben hagyományosabb, de lényeg az, hogy ugye most ugye a popkultúrára és a angolomániára visszatérünk jobban, és nem csak egy konkrét témára. Ennek ellenére tervezzük, hogy csíkos-pöttyös könyveket azért majd még olvasgatunk továbbra is, esetleg évadonként egy csíkos, egy pöttyös talán bele fog férni. Minden esetre most úgy gondoltuk, hogy rögtön akkor azzal kezdjük, hogy mivel mostanában mielőtt elkezdtük volna ezt az új évadot is, meg egyáltalán ugye a csíkos pöttyösök miatt arról igazán nem beszélgettünk, hogy miket olvastunk, miket láttunk, miket hallgattunk az elmúlt időszakban, úgyhogy a legfrissebb popkulturális csemegéinkről fogunk beszélgetni. Reméljük, hogy nem felejtettük el, hogy hogyan kell podcastolni. Mindesetre nekem hiányzott, mármint, hogy az olvasmányaimat ezt mindig úgy félreraktam, na erről majd inkább a podcastban beszélek. Ez mindenképpen. Meg úgyis talán több emberhez eljut, hogyha beszélek arról, amit olvastam, mint hogyha leírom, mert olvasni blogot legalábbis ritkábban szokott már a közönség. Én legalábbis úgy látom. Viszont a podcast az most éppen még mindig menő, ugye újabb könyves podcastok is indultak, szóval hallgassátok meg akkor a mi beszélgetésünket arról, hogy miket olvastunk az elmúlt pár hónapban. Most sokáig én beszéltem, akkor Brigi, kezdjünk néhány könyvvel tőled.
Oké, akkor talán időrendben a legelső említésre méltó, vagy amit mindenképpen ki akartam emelni, az Richard Armitage-nek a Geneva című regénye, és igen, ez az a Richard Armitage, akit ugye nem annyira íróként, hanem színészként lehet ismerni, de most ő hirtelen felindulásból írt egy regényt, ami tavaly jött ki, mint aztán kiderült, ez nem annyira hirtelen felindulás volt, hiszen ő az elmúlt jó pár évben már nagyon sok hangos könyvet narrált az Audible-nek, erre majd vissza is fogok térni. Ugye az Audible-nek is feltűnt, hogy Armitage az egyik legnépszerűbb narrátoruk, ezért felkérték, hogy írjon könyved, bármint kiderült, az eredeti felkérés igazából csak arról szólt volna, hogy adja a nevét egy könyvhöz, amit majd megszellemírnak neki, és akkor ő pedig majd a hangos könyv verzióját felolvassa. Viszont Armitage-nek az volt az ellenajánlata, hogy ha valaki más olvasná fel, akkor nem is annyira bánná, hogy ez nem az ő két szép kezének a munkája, de mivel ő lesz a narrátor is, ezért szeretett volna saját maga írni egy történetet, amire az Audible egy kicsit visszahőkölt, mert abba ugye nem voltak biztosak, hogy írni is tud, nem csak olvasni. Úgyhogy nagyon vicces, hogy be kellett adnia neki, ezt ilyen interjúkban mesélt el, be kellett adnia neki ilyen kis writing sample-t, meg ugye egy vázlatot a regényéhez, hogy le tudják zsűrizni, hogy akkor vannak-e neki gondolatok a kis fejében, és az Audible ezt elfogadta, úgyhogy ténylegesen megírta ezt a regényt, ami először csak egy ilyen Audible különkiadásként jött volna ki, tehát papír verziót nem terveztek hozzá, de aztán nem tudom, lehet, hogy az eredeti, vagy egy az első hallgatási adatoktól megrészegülve végül lett belőle nyomtatott könyv is. Én azt hiszem, először az Audible-on futottam össze vele még tavaly, de mivel ugye annyira hozzá voltam szokva, hogy Armitage csak narrátor, nekem fel se tűnt, hogy itt nem csak a narrátor sorban, hanem a szerző sorban is szerepel a neve. Minden esetre, amikor ezt sikerült nagy nehezen felfognom, akkor természetesen rögtön kíváncsi lettem, különösen, hogy az elmúlt év vége, illetve most az év eleje nekem egy ilyen Richard Armitage lázban telt, és egy csomó mindent megnéztem, meghallgattam vele. Minden esetre ezt elolvastam, és nem is okozott csalódást, kicsit aggódtam, hogy mi lesz ebből, nehogy csorbuljon a kis lelkemben élő Richard Armitage kép, de a fene a pofáját még ebben se rossz. Nem a világ legizgalmasabb krimie, vagy thrillere, tehát a legelső könyve, ki tudja, mi lesz még ebből. Tehát szerintem egy teljesen takaros és izgalmas történet, ahogy egy cím is utal rá, Svájcban játszódik, egy ilyen nagyon high-tech kutatóintézetben, ahová meghívnak egy frissen Nobel-díjas tudóst, a Sarah Collier-t, akit egy kicsit ilyen Karikó Katalin típusnak lehet elképzelni. Ez egyébként nem szándékos, ugye nem konkrétan Karikó Katalin volt a Richard Armitage inspirációja, de majdnem, nem a Sarah Gilbert, aki az Oxford AstraZeneca védőoltás kidolgozásán dolgozott, és ugye, ahogy Karikó is, ugye Sarah Gilbert is a COVID alatt nagyon nagy sajtónyilvánosságot kapott, amikor ugye ezek az oltások kijöttek. Armit is saját elmondása szerint annyira izgalmasnak találta a Sarah Gilbert alakját, hogy gyakorlatilag így őt vette inspirációul ehhez a történethez. Szóval van ez a Sarah Collier nevű friss Nobel-díjas tudós, akit ugye meghívnak ide Svájcba, ebbe az intézménybe. Az a hát termék, vagy újítás, vagy találmány, amit itt be akarnak mutatni, az egy ilyen agyba építhető, vagy behelyezhető biotechnológiai eszköz, ami olyan embereknek segítene, mint egyébként Sarah maga is, aki Alzheimer kortól szenved, csak ugye ez még a szűk családján kívül nem tudja senki más, és ugye a narrációnak ez az érdekessége, hogy egyrészt nyilvánvaló, hogy itt valami sötét dolog készülődik, amire Sarah kezd rájönni, viszont a saját mentális állapota miatt önmagában se bízhat. És ugye egyrészt feszültséget kelt az, hogy van egy ilyen igazán zseniális elme, aki most elkezdett emiatt a betegség miatt leépülni, illetve vannak olyan feszültségek, amelyek már egyébként is jelen voltak a történetben, tehát például, hogy érezhet az az ember, aki mondjuk egy ilyen Nobel-díjas tudósnak a partnere, és tudhatja magáról, hogyha a csillagokat lehozza az égről, akkor se fog szakmailag olyan szintre elérni, mint mondjuk itt a Nobel-díjas feleség a történetben, és akkor mindez még Svájcban. Szerintem egy kicsit sok James Bond filmet nézhetett Richard Armitage, vagy gyanúm szerint akart ő James Bond lenni életének egy pontján, és ez így nagyon érződik az akció jelenetek leírásában. De a lényeg az, hogy szerintem ez egy ilyen tök ígéretes felütés. Éppen egyébként a Geneva előtt nem sokkal olvastam egy másik hasonló thrillert, ami szintén Svájcban egy ilyen világtól elzárt helyen, valami hegyetején játszódik, és akkor, ahogy várhatjuk, még jön a lavina, meg stb. Tehát Svájc egyébként is úgy tűnik, hogy a krimi és thriller íróknak a nagy kedvence, de szerintem tényleg egy tök jó könyv sült ki belőle. Ezt ugyan hangos könyvben nem hallgattam még meg, de mindenképpen megfogom. De egyébként, ha már itt tartunk, és akkor még egy másikat gyorsan hozzáteszek, az évnek ugye teljes első fele számomra egyébként azzal telt, hogy Richard Armitage beszélt a fülembe, ugyanis felfedeztem, hogy az Audible-on egy krimiírónak, egy brit krimiírónak, Joy Ellisnek egy teljes sorozatát ő narrálja. Ez a Jackman és Evans sorozat, ami egy ilyen Lincolnshire-i kisebb városi rendőrségnek, vagy rendőrségen játszódó történeteket dolgoz fel ez a sorozat. Ennek a Joy Ellisnek több ilyen párhuzamosan futó rendőrös sorozata is van. Én csak ezt a Jackman and Evans-t hallgattam még. Mindegyikben van 1 millió, tehát ebből is legalább 10. És ahogy mondtam, mindegyiket Richard Armitage olvassa fel. Az első csak így kíváncsiságból meghallgattam, hogy vajon mit tudhat ez a Joy Ellis, és hogy jön ki az Armitage-nek a hangján, és teljesen rácsavarodtam, úgyhogy elég hamar eljutottam arra a szintre, hogy akkor is hallgatnám, vagy olvasnám, hogyha nem Richard Armitage lenne a narrátora ezeknek a sztoriknak. Azt hiszem, eddig 9-et vagy 10-et hallgattam meg belőle, és azért ezek elég hosszúak. Úgyhogy tényleg szó szerint ez telt számomra az évnek az első pár hónapja. Jackman és Evans kalandjait hallgattam. Egyébként viszonylag tipikus és megszokott krimisorozat. Ez, ahogy mondtam, ilyen kisvárosi rendőrös, kicsit olyan, mint mondjuk a kisvárosi gyilkosságok például, csak nem annyira kózi. És a két főszereplő, az egyikük a Jackman, akit miután ugye az első regényt Richard Armit is felolvasta, utána a szerző őt is használta egy múzsájának, tehát hogy ott nyugodtan a Jackman-t el lehet úgy képzelni, mint Richard Armit is, mert ő az. Ő a főnök, és akkor az Evans pedig az őrmestere, aki egy középkorú nő, és ugye együtt nyomozgatják azt a számtalan sorozatgyilkos meg hasonlót, akik ezek szerint a Lincolni lápon garáználkodnak állandóan. És nekem egyébként az a leginkább szimpatikus dolog ebben a sorozatban, ahogy a Jackman és az Evans barátsága alakul a kötetek során. Tehát bár a Joy Ellisnek látszik, hogy hatalmas missziója az, hogy a történet végére mindenkit összehozzon valakivel, de azt megbírja állni, hogy a két főszereplőt ne akarja összeboronálni, sőt, az mindig egy nagyon-nagyon hangsúlyos pont a regényekben, hogy ők mennyire szeretik egymást barátként, és hogy egymásnak a bizalmasai, és tűzbe mennének egymásért, de a romantikus dolgoknak semmilyen lehetősége nem nyílik meg, és ezért nagyon hálás vagyok, mert ez szerintem nagyon csapná az egészet. Úgyhogy igen, ez két tétel volt az én listámról, de mivel annyira szorosan összefonódnak, ezért jobb volt ezeken együtt túlesni.
Ja, persze, hát össze is lehet kapcsolgatni őket. Nincs ilyen szabály, hogy csak egy könyvről beszéljünk egyszerre. Egyébként ugye az Armitage könyv meg fog jelenni most magyarul nyáron Genf címmel. Természetesen, úgyhogy valamikor nyár közepén igazi beach readnek be lehet majd szerezni. Én is összekapcsoltam úgymond a könyveket, amiket olvastam, de akkor először arról beszélnék, hogy olvastam két könyvet is Taylor Jenkins Reid-től, ugye korábban is olvastam már kettőt tőle, az Evelyn Hugo hétférjét, meg a Daisy Jones and the Six-et, és mindegyiket nagyon kedveltem más okokból. Most megint kettőt olvastam, ezek ilyen várólistás könyvek voltak, az egyik a Maybe Another Life és a Malibu Rising volt, és rájöttem, hogy nekem azért jönnek be ezek a Taylor Jenkins Reid regények, meg a stílusa, meg ahogy ír, mert ugye nagyon olvasmányos, nagyon ilyen karakterközpontú, és nagyon könnyedén tud vázolni, meg megmutatni embereket, és ilyen néhány mondatból kapunk olyan igazi húsvér embereket, akiket meg tudunk érteni, föl tudjuk fogni, hogy milyenek ezek, és mi mozgatja őket, vagy legalábbis sejtjük. És ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy nagyon hasonlít ő, és lehetne akár az utódja is majd átveheti a stafétát Nora Robertshez, csak mondjuk kevesebbet ír a Taylor Jenkins Reid, mert ő mondjuk évente egy könyvet, a Nora Roberts meg évente hatot. Tehát azért még van mit fejlődnie, de pont ugye az Evelyn Hugónál is emlegettem, hogy a Nora Robertsnek is volt egy ilyen hasonló könyve, és itt meg a Malibu Risingnál éreztem azt, hogy ilyen nagyon hasonlóan tud ilyen családokat bemutatni, és a köztük lévő dinamikákat, meg a történetét annak, hogy mi mozgatja, mi tartja, vagy mi húzza szét őket, mint Nora Roberts. Úgyhogy szerintem egyrészt, aki szereti Nora Roberts-et, nyugodtan Taylor Jenkins Reid-del is ismerkedje meg, és fordítva. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy Taylor Jenkins Reid keveset ír, mert hogy ő csak évente egyet, tehát mondjuk most van azt hiszem 8 könyve, vagy mennyi, Nora Robertsnek meg 800, úgyhogy nyugodtan lehet onnan is így csemegézni. A Maybe Another Life az egy még egyik korai könyve, és nem minden van benne teljesen kiforva, de nagyon érdekes ugye a koncepció, ott arról van szó, hogy ilyen, mint a Sliding Doors, nem is tudom, mi volt annak magyarul a címe, ugye, amiben a Gwyneth Paltrow játszott, mint a ketté vált volna az élete, hogy a felszállt a metróra, vagy a vonatra, illetve nem szállt föl, és akkor hogyan változik meg az élete. Két élete lesz. Így igazából itt is ugyanez történik a főszereplőnkkel, hogy hoz egy döntést, hogy ott marad-e egy buliban, vagy elmegy, és ahhoz képest változik meg az élete, és mind a két fonalat nyomon követhetjük, és igazából nincsen különösebb magyarázat, csak egy ilyen kísérlet arra, hogy mi történne, hogyha az egyik felé indult volna el az életében, és mi történne, ha a másikban. Ez egy ilyen érdekes koncepció volt. Itt még talán annyira nem is voltak kidolgozva a szereplők, de nagyon olvasmányos volt, és érdekelt, hogy mi lesz a vége, meg hogy összejön-e a végén a két fonál, vagy valamennyire, és igazából megmutatja, hogy mind a két döntés valójában ugyan más életutat jelöl ki aztán a főszereplőnknek, de valamennyire, és nem is az, hogy valamennyire, de mindegyik jó megoldás lett volna. Csak egészen másképp alakult volna a két életút. A Malibu Risingban pedig a főszereplőink az egy család, így a 70-es években még mind fiatalok, két lány és két fiú, igen, akik közül az egyikük ilyen most egészen gazdag, és egy menő teniszcsillagnak a felesége, de igazából ő is sportoló, szörfözik, a testvérei közül is többen szörföznek, ő nem csak szörfözik, hanem modell, és így futott be karriert, és megismerhetjük a családnak az életét, hogy hogyan jutottak el idáig, hogy az apjuk az egy mennyire híres ember volt, és nem csak, hogy híres volt, de egy szemét kenyláda, tehát egy ilyen utolsó tehetséges volt, de csak a hírnév érdekelte, és semmi más, és a családjával nem foglalkozott, és így ugye a gyerekek az anyukkal magukra maradtak, aki aztán ugye alkoholista lett, és hogy mennyire nehéz volt ugye négyüknek fönntartani a látszatot, hogy minden rendben van otthon, pedig nem volt pénzük, ugye az anyukra nem lehetett számítani, és hogy jutottak el addig, hogy most már, ha Malibuban van egy ilyen nagy parti, amit ők szoktak rendezni, és hogy az a legnagyobb megtiszteltetés, ha valaki részt vehet ezen a bulin. És természetesen az egész könyv abban csúcsosodik ki, hogy történik ez a parti, és hogy ott mindenféle dolgok megesnek, tehát egyrészt a vendégekkel, másrészt ugye a családdal is előkerülnek régen eltemetett csatabárdok, ugye, és mindenféle események oda torkollanak, hogy egy eléggé emlékezetes utolsó parti lesz ebből a malibui buliból. És mindez nagyon izgalmasan van megírva, tehát egyrészt ugye ilyen visszatekintésszerűen, miközben készülődünk, ugye óráról órára mutatja, hogy készülődünk a bulira, hogy ki hogyan tudja meg, hogy hol lesz a buli, meg hogy lehet oda bejutni, kik milyen előre eltervezett céllal mennek oda a bulira, tehát hogy mit akarnak elérni azzal, hogy részt vesznek rajta, vagy nem, akkor ugye testvérek között is vannak konfliktusok, meg ő nekik is más emberekkel konfliktusaik, úgyhogy ezeket mind-mind meg kell oldani, és természetesen minden a partin csúcsosodik ki, és akkor közben pedig megtudhatjuk, hogy hogyan jutottak el idáig. Szóval ez is ilyen abszolút ilyen családregény, ugye a 70-es, 80-es éveknek a Los Angeles-i beach, mert hát egy Malibu igazából akkor még egy kicsit ilyen különállóbb rész volt, vagy hát még mindig az, azt hiszem, minden esetre az, hogy hogyan kezdett el ott ez az egész szörfkultúra kialakulni, meg hasonlókról is szó van benne, úgyhogy nagyon, nagyon jó, nagyon olvasmányos volt, tehát alá támasztotta továbbra is ugye ez a könyv is, a Taylor Jenkins Reid, az ifjabb Nora Roberts elméletemet.
Ugye az előző, ami mondtam, az is egy ilyen krimi perszilírdel volt, és igazából az év eleje az nekem ezzel is telt. Elég sok magyar, meg nem magyar krimit olvastam. És a következő is ilyen, amiről akarok beszélni, bár bevallom, hogy ez nem lett még olyan nagy kedvencem, de adok neki egy esélyt, mert nagyon ígéretesnek indult. Ez pedig az Ellie Griffith brit szerzőnek a sorozata, amiből én az első két magyarul megjelentet olvastam, ez az Átkelők és a Januszkő. Angolul, ahogy láttam már, mintén elég sok van ebből, és magyarul is, hogyha jól emlékszem, egy harmadik már meg is jelent. Vicces módon ez is Nagyjából azon a vidéken játszódik, mint a Joy, Alice, Jackson és Evans regényei. Tehát szintén a Lincolni lápos vidéken, és ennek fontos szerepe is lesz a történetben, mert a főszereplőnk itt egy régész, mégpedig olyan régész, aki feltárt csontok tanulmányozására szakosodott. Nem tudom, hogy magyarul milyen régésznek hívják őket pontosan, de kicsit hasonlóan lehet szerintem elképzelni, mint a doktor csontot, bár ugye a doktor csont törvényszéki antropológus volt, és most biztos az összes régész és antropológus, aki ezt hallgatja, felhördült, hogy ezek mennyire nem ugyanazok a dolgok, tudom, hogy nem ugyanazok, de hasonló. Jó, tehát hogy most mi céljainkra elegendő ez, hogy nem. Ugye ősünk itt is belekeveredik mindenféle nyomozásokba. Nekem ez egyébként a krimikben szereplő nyomozókkal kapcsolatban, vagy ugye ez ilyen tudós nyomozókkal kapcsolatban mindig a nagy irítségem, mert ugye ez a főhős Ruth Galloway egyébként egyetemen tanít itt a jövendő generációk csontos régészeit képzi, de amikor ilyen régi csontokat talál a rendőrség egy helyszínen, akkor ki szokták hívni. Ez nagyon szomorú, hogy engem még soha nem hívott ki a rendőrség semmilyen érdekes esethez. Nem tudom, hogy nekem milyen szakértelmet tudnák így hasznosítani a terepen. Ezzel még gondolkozni fogok, hogy mivel tudnám így promotálni magamat, de mindegy, szóval erre így nagyon irigy vagyok. És hát ahogy ez lenni szokott, az egy nyomozás vagy egy konzultáció a sose áll meg ott, és újra és újra összegabajodik a Ruth Galloway sorsa a rendőri nyomozásokkal. Illetve, ami szerintem még ebben a regénysorozatban igazán extra, az a táj, ahogy mondtam is, ennek fontos szerepe van, mert például a legelső regény, az Átkelők, éppen arról szól, hogy ugye tengernél ez a mocsaras, lápos vidék, ez vaskori embereknek ilyen szent táj volt, és ezt a lápot, ugye az a láp az átjáró, ugye, ami a nem száraz föld, de nem a tenger, ez ugye a valamiféle másik világgal való átkelőnek vagy kapcsolódási pontnak tartották, és egy csomó minden van, különösen az első regényben, de valamilyen szinten a másodikban is, az ilyen, hát részben a szakrális tájra vonatkozó dolgokról, a második részben pedig inkább a római mitológia jön be a képbe, de tehát így ez a része nekem nagyon érdekes, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezek a tényleg régészettel kapcsolatos, illetve a mitológiával, illetve az ős történettel kapcsolatos dolgok a következő kötetekben hogy fognak megjelenni. Van egy nagy problémám ezzel a sorozattal eddig, az pedig a romantikus szál, amit nem fogok elszpoilerezni, csak annyiban, hogy szerintem rettentően szükségtelen és béna, úgyhogy rettegek attól, hogy azzal mi fog történni, és igazából kíváncsi vagyok, nekem ezen áll vagy bukik az, hogy mennyire fognak a következő kötetek tetszeni, hogy mi lesz ezzel a nyomorult és felesleges romantikus szállal, illetve lesznek-e érdekes információk ezekről a régészettel kapcsolatos dolgokról. Illetve egy másik krimi még, ami nagyon tetszett a közelmúltból, az Janice Hallett-nek a Karácsonyi színjátéka. Ugye a Janice Hallett első magyarul megjelent regényéről, a színjátékról már meséltem tavaly. Ez szerintem krimiként is tök jó, de az igazi érdekességét az adta, hogy a történet maga e-mailekből, levelekből, SMS-ekből bontakozik ki, és úgy látszik, hogy Hallett-nek ez a hát nem is tudom, a stikje innentől. Nem a színjáték univerzumában játszódó másik regényében is így mindenféle dokumentumokból derül ki a sztori. A Karácsonyi színjáték pedig ugye az Appeal-nek, a színjátéknak a folytatása mondhatni. Tehát ugyanebben a kis mikrokozmoszban egy kis angliai falunak a színjátszó körében vagyunk újra, és akkor, ahogy a cím is mutatja, itt a Karácsonyi színjátékra erre a Pantóra készülnek. És igazából nagyon hasonló a történet, mint az elsőnél, tehát megint csak e-mailek, SMS-ek vannak, ebben is meghal valaki, tehát talán olyan nagy újdonságértékkel nem rendelkezik, vagy nem annyira invenciózus, mint a színjáték volt, de nagyon szórakoztató úgy is, tehát hogyha valakinek a színjáték tetszett, akkor ez a karácsonyi különkiadás is szerintem be fog jönni.
Jó. Na, most egy kicsit csalok, mert már úgy olyan szempontból, hogy most három könyv van, ami igazából nem biztos, hogy mind a hárman így egy csoportot alkotnának, de kettesével, tehát így, és úgyhogy így tudod, ilyen, az egyik a másikkal, másik a harmadikkal, és akkor a harmadik az elsővel, így valamennyire össze lehet így boronálni őket. Na, lényeg az azért, ami közös bennük, az a fantázia, tehát ez mindegyik fantasy. Az egyik az ilyen történelmi fantasy, ilyen történelmi romantikus fantasy, ez India Holtonnak a Wisteria Society of Lady Scoundrels, amiben ennek a főszereplői kalózok, kalóznők, akik repülő házakkal támadgatják egymást, és akkor van nekik ez a társaságuk, ez a Wisteria társaság, ami ugye összefogja ezeket a kalózokat, vannak bizonyos szabályaik, meg ugye van ranglétre és hasonló, és a főszereplőnk az szeretne előbbre jutni a ranglétrán, és az az igazság, hogy a Ceciliát nagyon így ilyen a nagynénje, aki neveli, mert árván maradt, kalózt nevel belőle természetesen, meg ugyanakkor megmutatja neki, hogy az előkelő társaságban is hogyan kell viselkedni, mert a kalózoknak be kell jutni az előkelő társaságba, hogy el tudják lopni az ékszereket, stb. Rögtön úgy kezdődik a könyv, hogy a Ceciliára vérdíjat tűznek ki, és rögtön meg is jelenik a házuknál egy bérgyilkos, a Ned, akinek meg kéne ölni a Ceciliát, és ettől a Cecilia teljesen oda van, hogy végre valaki úgy gondolja, hogy ő neki meg kell halnia, úgyhogy ez biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy előléptessék, meg komolyan vegyék őt egyáltalán. És aztán kiderül, hogy itt nagyobb dolgok is forognak kockán, mert az egész Wisteria társaságot elrabolják, úgyhogy a Cecilia kitalálja, hogy akkor megy és kiszabadítja őket, tehát ezzel megint csak ugye bebizonyítja, hogy ő mennyire talpra esett, és kénytelen a Nednek, a bérgyilkosnak a segítségét igénybe menni. A Nedről meg kiterül, hogy őnek annyi köpenyege van, hogy csak na, hogy ő most akkor a királynőnek dolgozik, a titkosszolgálatnak, hogy tényleg kalóz-e, vagy éppen pont a Cecilia ellenségének, úgyhogy így minden összejön, és akkor közben meg a hölgyek teázgatnak, meg ugye mindenképpen megőrzik a különböző látszatot, hogy ők mégiscsak előkelő hölgyek, függetlenül attól, hogy kalózkodnak, és nagyon vicces jelenetek vannak éppen ezért benne, tehát még amikor menekülnek, vagy éppen börtönben vannak, ott is egészen viccesen viselkednek, és ugye ki kell szabadítani nem csak a hölgyeket, hanem ugye a házaikat is, mert ugye a házaik azok, amik így repülnek, és akkor azzal tudnak egyik helyről a másikra menni, és rabolni, megkalózkodni, és mint kiderül, hogy ugye a Viktória királynő se csak egy sokat evő, és még mindig a férjét gyászoló királynő, hanem azért ő is tudja az egész Windsor Castle-t kormányozni, hogy egyik helyről a másikra kerüljön. Úgyhogy nagyon vicces könyv, mivel az első része ennek a sorozatnak azért elég sok benne a világnak a leírása, meg ugye az, hogy hogyan működik ez a kalózság, hogyan repülnek a házak, stb. De ez is ugye, igen, a várólistás könyvem volt, és már a második rész is rajta szerepel a várólistámon, úgyhogy még azt is szerintem el fogom olvasni. Abban már boszorkányok is lesznek, tehát ugye ebben az alternatív történelmi világban a 19. század végén nem csak kalózok, hanem boszorkányok is vannak, tehát van mágia is. Itt még annyit nem szerepel a mágia, leszámítva ugye a repülőházakat, mint azt hiszem, hogy a következőben meg a boszorkányoknak a társaságáról lesz szó. Úgyhogy lehet, hogy ki fog derülni, hogy a Viktória az nem csak kalózkodni, de boszorkánykodni is tud, mert majdnem biztos, hogy össze fog így futni a két történet. A másik könyv, ami így szintén az is fantasy, és úgymond ilyen alternatív történelmi, ez a Kelly Barnhill-nek a When Women Were Dragons című regénye, és ez pedig a 20. század 50-es éveiben játszódik. Ez szerint a regény szerint 1955. április 25-én közel 700 ezer nő változott egyszerre sárkánnyá.
De már elmúlt.
Nem múlt el. És hogy ugye ez így nagyon megdöbbentette a világot, mert ugye ezek a nők ugye sárkánnyá változtak, egy részük megette a férjét, másik csak leégette a házukat, a legtöbbjük elrepült, valaki megpróbált ugye beilleszkedni, de lényeg az, hogy ezt így teljesen sokként érte meg a világ, ugye, mert rengetegen maradtak mondjuk árván, és nem lehetett erről beszélni, mert természetesen ezt az egészet ugye a kormány meg minden ugye nagyon elnyomta. Narrátorunk és főszereplőnk, ő ilyen 8-9 éves, azt hiszem, annak idején, amikor ez megtörténik az 50-es években, 55-ben, és az ő nagynénye is sárkány lesz, úgyhogy a saját húgaként nevelik aztán az anyjával a nagynényének a lányát, és ahogy így a visszaemlékezéseit írja, az Alex, Alexandra, de csak Alexnak hívatja magát gyerekkorától kezdve, szóval visszaemlékezik arra, hogy gyermekként hogyan látta ezt az egészet, és hogy utána az egyáltalán az, hogy ez ilyen nagy síri hallgatás volt, pedig hát rengeteg történet volt a nem csak ezzel a 650 valahány ezer amerikai nővel, akik sárkánnyá változtak, hanem a tudósok, akik már korábban is kutatták ezeket a dolgokat, azok hivatkoznak arra, hogy ez a sárkánnyá változás, ez ilyen nem egyszeri, meg csak most fordul elő, hanem ez benne van a nőkben, hogy ha szeretnének, akkor sárkányát tudnának változni, illetve hogyha van valami olyan fennforgás a világban, ami egyszerűen kitör belőlük az, amit eddig elnyomtak, akkor sárkányát tudnak változni, mert a sárkányá változás az a szabadságot adja meg nekik, és ugye itt az 50-es években pont arról van szó, hogy mennyire ugye el voltak nyomva, ezt az egészet mennyire próbálják eltusolni, de aztán ahogy telnek múltadnak az évek, végül szembe kell nézni azzal, hogy ez a sárkánnyá változás, ez olyasmi, amivel számolni kell. És ugye arról szól, hogy a főszereplőnk, az Alex, az hogy nő föl ebben a világban, és nagyon érdekes, hogy mennyire internalizálja azt, hogy ő neki hazudnia kellett arról, hogy mi történt a nagynényével, hogy ugye az unokahúga az a húga, és még most is, amikor így megírja a visszaemlékezéseit, hogy mi is történt vele, hogyan nőtt ő fel, hogy jutott el addig, hogy tudós legyen, állandóan figyelmeztetnie kell magát, hogy egyrészt úgy beszél a történtekről, mint ahogy annak idején látta, hogy nem értette, hogy mi történik körülötte, megpróbált hinni ugye a felnőtteknek, akik körülötte voltak, és mennyire nehezen ment neki az, hogy elfogadja a valóságot, azt, amit ő is látott, és ne ezt a kövesse azt, amit a felsőbb vezetés, az állam, az emberek, a férfiak, az apja, a tanárai próbálnak beleverni, hogy felejts el, hogy itt volt bármilyen sárkányosodás. Abszolút egy feminista regény erről, hogy a nők hogyan szerezték meg a szabadságot, még hogyha a sárkány formában is, maguknak az 50-es években. És akkor ugyanakkor meg egy ilyen fejlődés történet, amiben a főszereplőnk elmondja, hogy ő hogy nőtt fel, a nehézségeket, hogy sikerült leküzdenie, és hogy jutott el addig, hogy sínre kerüljön az élete. És közben meg ugye a nők sárkányok lehetnek, hogy ez mennyire nagyszerű. És akkor vannak az ő szempontja mellett, mindig vannak idézetek a kutatóknak a megfigyeléseiből, akkor tudod, ilyen kongresszusi megbeszélésekből, aha, vagy kihallgatásokból, hogy minden kutatók próbálják mondani, mert ugye aztán elkobozzák az eredményeiket, meg hasonlók, de azért vannak ilyen szamizdatlapok, meg konkrétan föld alatti kutatóállomások, és természetesen van egy könyvtáros is, aki mindig mellette áll ezeknek a titokzatos dolgoknak, és mindenkinek ott segít, ahol tud.
És aki sárkányjá változik, az úgy marad, vagy vissza is változik majd?
Úgy maradni, úgy marad, de aztán fokozatosan ugye elfogadják ezt az egész sárkányosodásos dolgot, és a sárkányok végül is eleinte ugye mindig azon, hogy az első, főleg ennél a nagynál, ami történik az 50-es években, hogy elmennek. Tehát vannak, akik az űrbe mennek, vannak, akik, mit tudom én, ilyen szigetekre telepednek le, minden esetre messze az emberektől, de aztán, ahogy fokozatosan elfogadja a világ, hogy együtt kell élni ezzel a sárkányosodással, akkor visszatérnek az emberek közé, és megpróbálnak együtt élni velük. Úgyhogy, de vissza nem változnak. Illetve az van, hogy esetleg van, aki tud. Tehát többféle lehetőség van, tehát igazából utalnak rá, hogy lehetséges esetleg a visszaváltozás is, de mi a fenének akarnának visszaváltozni.
Okay,
nagyjából ez a véleményük azoknak, akik egyszer sárkányok lesznek, mi a fenének akarnék visszaváltozni nővé. Úgyhogy egyébként Kelly Barnhill-től egy ifjúsági regény, és azt hiszem ez is az első felnőtteknek írt regénye, mert ő ilyen ifjúsági regényeket ír, és mindenféle ilyen Newbery medál, meg hasonló díjakat már ő elnyert, úgyhogy ez az első felnőtt könyve. Az egyik regénye, az magyarul is megjelent, A lány, aki holdfényt ivott, az egy nagyon-nagyon klassz ifjúsági regény. Szintén ilyen fantasy, szintén így a nőkről, a nőknek a hatalmáról, meg ott boszorkányok vannak, meg hasonlók, de az is egy nagyon-nagyon klassz meseregény, ilyen fantasy. Úgyhogy azt magyarul mindenképpen ajánlom, ez meg egy nagyon-nagyon érdekes volt ezzel a nők elnyomása, és hogyan tör meg, és tör ki. Mert nagyon érdekes volt, hogy ugye milyen sokáig tart, míg az emberek elfogadják, hogy ez egy létező dolog, és hogy inkább beszélni kell róla. De tudod, ez a szokásos, hogyha valami szokatlan van, akkor inkább azon ne nézzünk oda, vagy ne foglalkozunk vele, hát ha elmúlik. De nem. Ugye ez volt a When Women Were Dragons.
Ez tök jó, én a cím alapján valami teljesen más dologra számítottam volna, és azt gondoltam, hogy engem ez nem fog érdekelni, de most már úgy tűnik, hogy nagyon is.
Ja, szerintem tökre érdemes elolvasni, és nagyon, nagyon jó. Én mondjuk most hangos könyvben hallgattam, az elején talán kicsit lassú is volt, főleg ez a rengeteg történelmi, meg a kutatási jegyzetek, meg hasonlók miatt, aztán így egyre inkább magával ragadott, és most hát én rájöttem, hogy a másik dolog, ami nagyon izgalmas benne, nem csak ez a helyzet, hanem ez az egész, hogy tényleg azt, amit belenevelnek a gyerekbe, és ugyan látja az ellenkezőjét, tapasztalja az ellenkezőjét, mégsem akarja azt elhinni, mert hát a szülők, meg a tanárok, meg mindenki azt mondták neki, hogy nincsenek sárkányok. Ja, láttál? Nem, azt nem láthattad. Tehát az arról nem beszél. Az nem az volt, nem arról. És hogy ez milyen sokáig tart ezt levetkőznie, és megbékélnie, és nyitottnak lennie ahhoz, hogy aztán ő el tudja ezt az egészet végül is fogadni, és a helyén kezelni, és már ne akarjon tiltakozni ellene. Úgyhogy ez ilyen eléggé összetett, úgyhogy nagyon, nagyon klassz élmény volt. Nem is gondoltam volna. Én azt hittem, hogy ez valami ilyen sima fantasy lesz, ilyen sárkányokról. Tudod, ilyen romantasy. De nem az. Ez annál mélyebb. És akkor ami még szintén fantasy, és szintén ilyen felnőtteknek íródott, akár csak a Women Were Dragons, ez is nem sorozat része, hanem egy önálló regény. T. Kingfishernek a Nettle and Bone, Csalán és Csont című regény. Nem jelent meg magyarul, csak én is utána néztem, hogy mégis mi hogyan lehetne lefordítani. Ez pedig egy úgymond ilyen klasszikus mesének az átdolgozása, csak hogy itt nem arról van szó, hogy a legkisebb hercegnő feleségül megy a herceghez, hanem meg akarja ölni a herceget, mielőtt még a felesége lehetne, vagy feleségül kelljen hozzá mennie. A főszereplőnk az egy ilyen kis tengerparti városállam királyának a legkisebb lánya, ő a harmadik, ő tényleg őt nem is érdekli semmi, tehát már mint, hogy úgy is gondol magára, mint aki ilyen kicsit lassú, kicsit butács, szorongós, tehát neki semmi affinitása se a politikához, se nem szép, se semmi. Úgyhogy ő teljesen elégedett azzal, hogy őt aztán egy zárdába küldik, A nővérei viszont, a legidősebb nővére egy nagyobb hatalmú ország hercegének lesz a felesége, de nagyon hamar meghal, és a középső lány is férjhez megy ehhez a herceghez, és aztán, amikor megszületik az első gyermeke, és mennek a kereszterőre, kiderül, hogy ugye bizony eléggé gonosz ez a herceg, aki feleségül vette a nővérét, és ugyan soha nem voltak a főszereplőnk, a Marra és a nővére nem voltak igazán szoros kapcsolatban, de azért a lány úgy érzi, hogy neki meg kell mentenie a nővérét, már csak azért is, mert hogyha ő is meghal, akkor neki kell hozzámennie ehhez a gonoszhoz, és ő ezt abszolút nem akarja, úgyhogy megy, és nagy nehezen így ráveszi magát, hogy akkor elinduljon, és kitaláljon valamit, hogy hogyan lehetne megszabadítani a nővérét ebből a abuzív kapcsolatból, mert igazából ráadásul még az is kiderül, hogy az is történik a nővérével, de hát ugye politikai és egyéb okokból ezt a házasságot meg kell tartani, tűrni kell, és remélhetőleg előbb-utóbb mondjuk egy férfi, fiú örököst se ajándékozza majd meg a herceget a felesége. Úgyhogy a Marra elindul, felkeres egy ilyen kicsit boszorkány sírásó nőt, vagy hát ilyen temetőőrt, aki ad neki feladatokat, hogy vigye véghez, és hát ugye eléggé elszánt a lány ahhoz, hogy ez sikerüljön neki, úgyhogy elindul, és akkor elkezdenek összeszedni egy csapatot, akik segítenek majd a hercegnek a megölésében végül is. És akkor ugye van a Marra, akkor van egy csontkutyája, akkor van ez a boszorkány, aki ilyen szenzációsan szatirikus, és mindig ilyen farcú beszólásai vannak, meg a tyúkja, amiben egy démon lakozik, egy démoni csirke, és akkor összeszednek, elmennek egy ilyen goblin vásárba, ami egy ilyen elvarázsolt vásár, de eléggé furi, és akkor onnan szereznek egy férfit, aki lovag volt valamikor, de elvesztette a becsületét, úgyhogy ő lesz majd az izom, aki esetleg véghez viszi ezt a tettet, meg akkor még találkoznak egy ilyen szétszórt tündérkeresztanyával, akinek szintén majd lesz egy csirkéje, de szintén a csirkék azok nagyon fontos szerepet játszanak.
Az is démoni.
Nem, az egy rendes kis csirke, de az meg el lesz átkozva, úgyhogy viszont jó átkot kap a kis csirke, és akkor mindig segít nekik. Mert az lesz a feladata, hogy segítsen a kis csirkének. Úgyhogy ez az ilyen szedetvedett csapat elindul, hogy valahogy sikerüljön nekik megtörni az átkot, kiszabadítani a Marrának a nővérét, és a hercegnek a birodalmával meg leszámolni. Úgyhogy ez egy nagyon klassz történet. Nagyon durván indul, az eleje az egy ilyen eléggé sötét helyet ír le, ahol éppen a főszereplőnk, a Marra összerakja a csontkutyáját, és egy tömegsírból igyekszik ugye csontokat összeszedni ahhoz, hogy megcsinálja a kutyát. Egy olyan vidéken, ahol zombik élnek, szóval sőt, kannibálok. Úgyhogy az első fejezet ez egy ilyen nagyon meglepő volt, és aztán olvastam is, hogy T. Kingfisher ilyen horror regényeket is ír, de utána az egész ez átmegy ebbe a tündérmese kicsit megvariálva történetbe is. És inkább hasonlít úgymond a morbidságában, meg a humorában a herceg menyasszonyához, tehát a könyvhöz és a filmhez is. Úgyhogy a végén a csalán és csont, az egyértelműen a csontkutyára utal, aki nagyon, nagyon cuki, mert úgy viselkedik, mint egy rendes kutya, csak csontból van, és mondjuk nincs nyelve, de mindig úgy csinál, mintha megnyalogatná a gazdinak a kezét és hasonlók. Úgyhogy jó, tehát egy csontkutya, a démoni csirke, a boszorkányok, a szétszórt tündérkeresztanya, úgyhogy igazi, meg a kis szorongós főhősünk, úgyhogy abszolút így ezek, akikre nem is számítana az ember, hogy véghez vinnének, meg egyáltalán eszükbe jutna ilyesmi, hogy ők akkor most megdöntenek egy eléggé nagyhatalmú hercegséget. De mivel ez egy tündérmese, azért sikerül nekik. És akkor közben meg ugye keményen benne van ez a családon belüli erőszak is, az a téma, és az, hogy ugye itt is az van, hogy a nő nem tud kilépni a kapcsolatból, mondjuk itt egészen másért, mint nagyon sokszor előfordul, de mondjuk legalább segítséget kér, vagy legalábbis elmondja, hogy gond van, és a marrában megértő fülekre talál. Úgyhogy ő eléggé empatikus ahhoz, hogy megértse, hogy a nővérének segítenie kell. És elinduljon akár ilyen mindenféle próbákat kiállva, és megmentse őt. Úgyhogy kiderül, hogy azért van benne hősvér is. Úgy hiába szorong annyit.
Én a démontyúknál leakadtam, és szeretnék egy olyat magamnak.
Nagyon jó a démontyúk egyébként. Igazából úgy megszállta egy démon. És akkor, de honnan, de miért van benne egy démon? Hát a kutyában nem rakhattam, vagy nem is tudom, mit mondál, ez a kutyában nem rakhattam.
Onnan kiesne.
Nem mondom, hogy az nagyon nem lett volna jó, úgyhogy inkább azért a tyúkban van.
Ez nem démon kutya lesz, de akkor ezt a macskás könyvvel kell folytatnom, ami igazából az egyetlen kapcsolódási pont, és mégis nem is démon macska benne, hanem sima macska a könyvnek, hát nem a főszereplője, hanem a tárgya leginkább. Sajnos ebben sokkal kevesebb varázslat és hasonló dolgok lesznek. Minden esetre a könyv, amiről szeretnék mesélni, az a Laura Augustinak egy macska története című könyve, amelyet a Molyon fedeztem fel, mert nem emlékszem, hogy ki olvasta, de nagyon szimpatikusnak tűnt, és kivettem a könyvtárból. Ez egy non-fiction könyv, egyrészt a macskákról szól általában, ami nyilvánvaló, hogy én vevő leszek rá, de miattől sokkal érdekesebb az, hogy a szerző Augusti a saját macskájával való kapcsolatáról ír. Ez kicsit egyébként olyan, mintha ha a macska memoárja lenne, vagy valami ilyesmi. Illetve ugye szól arról is, hogy gyerekkorában nekik milyen állatok voltak otthon, hogy egyáltalán így az állatokkal való kapcsolata hogyan alakult. Igazából semmi kifejezetten rendkívüli nincs benne, csak egy állatszerető gyerek és később állatszerető felnőtt történet ez, akinek utána lesz ez a macskája, akivel nagyon hosszú időt töltenek együtt. Igazából azt írja le a szerző, hogy hol, hogyan, kivel éltek, hogy jött, hogy az ő saját élete hogy alakult, hogy éppen kivel élt együtt, és annak milyen állatai voltak, ugye a macska hogy jött ki, mondjuk a pasiával, közös kutyájával, és hasonlók. Tehát igazából semmi rendkívüli nincs benne, de éppen ebben a mindennapiságában szerintem ez egy nagyon szép és kedves történet, és hogyha valakinek ugye, volt már macskája, ki nagyon közel állt a szívéhez, akkor szerintem azokkal rezonálni fog ez a könyv. És ami benne igazán extra, az az, hogy a szerző készítette hozzá az illusztrációkat, amik valami elképesztően gyönyörűek. Nekem néha az illusztrált könyveknél a rajzok így elmennek a fejem fölött, tehát hogy jó, ha ott van, de amúgy el vagyok nélküle, vagy nem tudom, nem mindig tudok igazán ráhangolódni ezeknek a stílusára, de a Laura Augusti rajzai valami elképesztően gyönyörűek, és tényleg megérintették a lelkemet, úgyhogy most nem ez a ellennék nélküle típusú szituáció volt egyáltalán. Ugye az kiderül a történetből viszonylag hamar, hogy amikor ez a könyv íródik, akkor a macska már nem él. És hát nyilvánvalóan megint csak akinek már volt macskája, annak ismerős ez a helyzet, de az is valami egészen szívettépő volt, különösen, hogy azért nekem is egy viszonylag szenior macskám van, és hát néha muszáj arra gondolni, hogy nem feltétlenül lesz mindig így, ahogy most van. Nem mondom, hogy nem sírtam ezen a könyvön egyáltalán, de amellett, hogy összetört a szívemet, tényleg nagyon-nagyon szép, és kedves könyv, hogy ajánlom mindenkinek. Másik non-fiction könyv, amit meg akarok említeni, és abban már sokkal kevesebb sírás lesz, a Sturi Mátonnak az Az finom lesz kötete, ami nem olyan régen jött ki. Szerintem aki ennek a könyvnek a célközönsége, az már felismerte egyébként is, hogy miről szól, mégpedig a Csengetett Milord sorozatról, ami nekem rettentően furcsa, hogy nem az, hogy Magyarországon ez ilyen nagy siker lett, hanem hogy Angliában az is senkit nem érdekel igazából. Én azt hittem, hogy az ott is ilyen kulcsorozat volt.
Nem, és kézzel a Guardianben volt is egy cikk, mert itt Magyarország, ezt gondolom te is olvastad, hogy itt volt ugye rajongóknak a találkozója, meg hasonló, és a Guardiannek az újságírója írt erről, hogy a fene tudja miért Magyarországon, ez nagyon menő. És megpróbálta megfejteni, hogy vajon miért.
Igen, mondjuk az nagyon ilyen leereszkedő cikk volt, hogy ezek a hülye kelet-európaiak azt tudják, hogy hol tartanak, és biztos nem értik rendesen ezt a sorozatot, azért tetszik nekik, nem mindegy. De hát akármiért is, ez úgy látszik, hogy valamit így nagyon meg tudott indítani a magyar nézők kis lelkében. És ugye ehhez, ha jól tudom, még Magyarországon nem jelent meg ilyen kísérőkönyv, vagy tanulmánykötet, vagy valami hasonló. És a szerkesztő Túri Márton már hosszú évek óta dolgozott azon, hogy egy ilyen kötetet összeállítson, és ez most a közelmúltban meg is jelent. Ez nem egy ilyen hagyományosabb, így készült kötet, bár vannak benne szövegek arról is, hogy készült maga a sorozat, és az előszót azt a Jeffrey Holland írta, illetve van egy ilyen így készült szedő része a magyar szinkron készítéséről is. Megszólalnak benne egyrészt a hangok, másrészt pedig például a Tomas Evics Zorka szinkron rendező, és egyébként a kötet az így megoldotta a gyerekkoromnak egyik nagy rejtélyét, mert sose tudtam eldönteni, hogy a Tomas Evics Zorka az néni vajon vagy bácsi, és bár most sem meggooglizhattam volna, de felnőtt koromban keveset töprengtem ezen, és akkor itt most kiderült, mert van róla kép, és meg tudtam nézni, hogy nénie vagy bácsi. De ami nekem még ettől is érdekesebb volt, az egyrészt a tanulmányok, például a sorozat divatjáról, a ruhákról, illetve az ételekről, nem csak az étel fegyverként való hasznosításáról, hanem ténylegesen arról, hogy ebben a korszakban ki mit evett, és ugye ennek az osztály vonatkozásai is, illetve ami szerintem még egy tök érdekes rész a kötetben, az, hogy magyar szépírókat megkértek arra, hogy ilyen Csengetek Milorddal kapcsolatos kis szösszeneteket írjanak, amik eléggé változatosak, tehát van egy, ami a munkás forradalom után képzeli el Milord szereplőit, ami, ahogy az értékelések alapján néztem, senki szerintem vicces, szerintem borzasztóan vicces, nekem tökre tetszett, illetve mindenki szerint az egyik legsikerültebb az a Mabel, ugye a mosogató nő konyhalánynak a monológia. Szóval ezek halálosan jók, és szerintem tök jól egyensúlyoz a kötet abban, hogy egyrészt szórakoztató is legyen, meg informatív is, illetve, hogy olyanoknak is mondjon újdonságot, akik kitéve, betéve tudják az összes epizódot, és azoknak is, akik annyira azért nem mélyültek el benne, tehát egy ilyen kedvcsináló módon is szerintem tök jól működik, tehát nem csak a beavatottaknak lehet ez érdekes. Ugye ezt tudom, hogy a Túri Mártonnak ez egy ilyen nagy szerelem projektje volt, és ahogy mondtam, nagyon-nagyon régóta dolgozott rajta, úgyhogy nagyon örömteli volt, amikor ez megjelenhetett, és szerintem mindkönyv is egyébként nagyon szép kiállítású, úgyhogy az összes Milord fannak ezt jó szívvel tudom ajánlani.
Na, akkor ilyen tévéshez még akkor én kapcsolódok az utolsó könyv, amit fölírtam magamnak, ez a Colin Jost-nak a Very Punchable Face című kötete. Colin Jost, ő a Mr. Scarlett Johansson, illetve már előtte is, és hát most már elég régóta, lassan 20 éve van a Saturday Night Live-ban. Évekig ugye ő csak író volt, aztán vezetőíró lett, és így most már nem is tudom, lassan 8-10 éve ugye ő és a Michael Che csinálják a Saturday Night Live-nak a hírblokkját, a Weekend Update-et, ami mellett még továbbra is azért sketcheket is ír, és hát ugye ő az, aki pár éve feleségül vette a Scarlett Johanssont, amikor ezt a könyvet írta, mert pont 2020-ban jött ki, azt hiszem pont a pandémia ideje alatt jelent meg amúgy a kötet, akkor még csak a mennyasszonya volt, és meg még akkor nem volt gyerekük, de most már az is is van, tehát egyrészt feleség, másrészt gyerek is. Én igazából tökre bírom őt, mint az egyik hírolvasót itt a Weekend Update-ben, és valahányszor láttam így interjúkat vele. Úgy éreztem, hogy tényleg tehetséges, mint író, és kíváncsi voltam, hogy mint ember milyen lehet, mert ugye, ahogy ő is mondja, az arc az olyan, amit legszívesebben mindenki megütne, mert így sugárzik róla a fehér férfi privilégium. és ezt abszolút föl is vállalja, hogy sugárzik róla, de bemutatja, hogy igazából ő... hát viszonylag egyszerű élete volt, de azért ő nem a felsőbb osztályokból, hanem abszolút ilyen középosztályból jött, tehát mit tudom én, a nagyapja is, meg az apja is, az apja az tanár volt, az anyja az orvos, és van egy nagyon klassz fejezet a könyvben, amiben az anyja a helyi tűzoltóságnál szokott kisegíteni, és 2001-ben, szeptember 11-én ott volt az első vonalban a tűzoltókkal, mentették az embereket meg minden, hát így, ahogy megírja, hogy hogyan viselkedett az anyja, hogy elvesztett ugye társakat, és ő is egy-két alkalommal azon a napon elég közel volt ahhoz, hogy ne élje túl tornyoknak az összeomlását, de kapott is érte azt hiszem ilyen érmet, illetve ugye, hogy az ő szemében mind az anyja, mind azt hiszem a nagyapja, aki pont nem is tudom, egy pár hónapja halt meg, mennyire fontos és iránymutató emberek, és hogy az ő erkölcsi iránytűjüket igyekezett mindig is ugye magáévá tenni. Aztán persze, tudom én, a Harvardra járt, és tehetséges írónak tartották, és aztán ugye bekerült a Saturday Night Live, és ugye az írással végül is oda jutott, ahol most van. De továbbra is úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon vicces, ahogy a Nir, illetve az a, mondom ebben a fejezetben, különösen amikor az anyjának a történetét írja meg, azt is megmutatja, hogy tényleg valóban mennyire tehetséges író is, és hogy ilyen abszolút korrekt önironiával rendelkezik, és hajlandó a vicceknek a tárgya lenni, amit rendszeresen például ugye a társa, a Michael Che meg is tesz, hogy kicsit megrugdossa nyílt színen ugye a Saturday Night Live-ba. És ugye tök érdekes, mert a tavalyi nagy kedvencünk, ami ugye idén megjelent magyarul is, a Curtis Sittenfieldnek a vicces romantikus, az eredeti címe ugye a Romantic Comedy, az abszolút egy olyan helyzetből indul ki, mint amilyenben ugye a Colin Jost is volt, hogy ugye ő az egyszerű kis író megfogott magának egy hollywoodi sztárt, és ugye ezt próbálta megfejteni ugye a vicces romantikus főhőse is, hogy ez miért, hogy lehetséges. De ezt mondjuk nem magyarázza, úgyhogy ettől nem jutottunk. Nem. Ő se tud rá magyarázatot szerintem. Mondjuk egyszer írja benne, hogy megkérdezte annó a Scarlettet, hogy mégis hogy figyelt föl rá, és azt mondja, hogy azt írta, vagy mi most mit mondott, hogy már amikor először volt a Saturday Night Live-nak a vendég műsorvezetője, a Scarlett, hogy már akkor odafigyelt, de mondta, Colin, ugye ezt sose hiszem el neki, hogy ez így biztos, hogy nem történt meg, mert hogy ő akkor egy ilyen kis nagyon visszahúzódó tényleg kezdő író volt, és nem volt ott sehol. Mindenesetre nem csalódtam olyan szempontból, hogy nagyon, nagyon jó, és hangos könyv volt természetesen, tehát ugye ő olvasta fel, és hát tetszett az egész a hozzáállása, meg minden a saját életéhez, meg ahhoz, hogy mi történik körülötte, és most és még a Curtis Sittenfield is azt írta, hogy ez egy tök jó könyv volt, mert ugye pont az akkoriban olvasta, amikor ő is írta a maga regényét, úgyhogy még Curtis Sittenfield ajánlásával is érkezett a Colin Jost Very Punchable Face című memoárja, vagy hát eszékötete.
Mondjuk tény és való, hogy nekem is mindig ilyen borzasztó tenyérbe mászónak tűnik a Colin Jost. Én nehezen is viselem őt.
Ja, igen, tehát nem egyszerű valóban olyan. De mondom, hogy az viszont abszolút lejön, tehát nem véletlenül van azért már két évtizede a Saturday Night Live-nál, mert jól tud írni. Tehát ez viszont abszolút lejött ebből a könyvből is. Akkor Brigi, neked még van egy idevaló könyved.
Igen, ez bár hangos könyvnek tekinti az Audible-ből, én sokkal inkább mondjuk audiodrámaként, vagy mondjuk azt, hogy rádiójátékként gondolok erre, de mivel ilyen külön kategóriák nem nyitottunk, ezért itt fogom elmondani. Ez Karabasztónnak a Maybe This Time című története, ami amilyen Audible Special, tehát, hogy ugye, ahogy mondtam, hangos könyv, de igazi nyomtatott könyv formában nem jelent meg. És erre úgy figyeltem fel, hogy egyébként a szerzőt egyáltalán nem ismertem előtte, de itt a két főszereplő narrátor, egyike Noah Reed, aki a Schitt's Creekben Patricket játszotta, és egyébként is hatalmas kedvencem. És bár maga az alaphelyzet nem tűnt számomra túlságosan ígéretesnek, gondoltam belehallgatok, mit beszíthetünk, különösen, hogy ugye ezek az Audible Special-ök ingyen hallgatható, tehát nem kell kreditet költeni rá, hogyha az embernek van Audible tagsága, mi ezt jó tudni. Olyannyira belehallgattam, hogy azóta már két másik alkalommal is végigmentem ezen a történetem, mert mint kiderült, a valószínűtlen felütés ellenére halálosan aranyos, ami nagyrészt a narrátoroknak köszönhető, de maga a történet is nagyon-nagyon bájos. Ami valószínűtlen benne, vagy ami miatt én nem gondoltam, hogy ez nekem bármilyen szinten is érdekes lehet, az az, hogy az egyik főszereplőnk, a June, ő egy középiskolai angoltanár, és hogy-hogy nem, egy napkitörés alkalmával beleesik egy féreglyukba, és akkor 85 évet előre ugrik az időben, vagy 80 évet, igen, előre ugrik az időben. És akkor ott így tengődik 5 évig, amikor egy nap észreveszi, hogy a telefonja működik, viszont csak egy embert tud felhívni. Ez pedig az egyik kollégája, ugye abból az iskolából, ahol ő tanított, a Mike Shannon, a tesi tanár, akit ő annyira nem kedvelt kifejezetten, de hát mivel ő az egyetlen kapcsolata az életével és a múlttal, ezért ugye még a Mike Shannon is jobb a semminél. Amikor ő a tesi tanár elé tárja a dilemmáját, hogy ugye ő most akkor 85 évvel később van, de a Mike-nak meg kéne akadályozni, hogy a múltbeli June az beleessen a féreglyukba, akkor a Mikey nem úgy reagál erre, hogy szerintem így mindenki más tenné, hogy oké, okay, akkor most itt biztos megpróbálják átverni a palánkon, vagy mi ez a hülyeség, hanem azt mondja, hogy jó, hát végülis az idejéből kitelik, ő akkor megpróbál segíteni múltbeli June-nak, hogy ne kerüljön majd a jövőbe. Tehát mondom, ez nekem nagyon, nagyon valószínűtlennek tűnt, hogy ebből bármi jó is kisülhet, de nagyon sok jó minden sült ki belőle, mert ugye csúró Mikey nem tudja azt, amivel a jövőbeni June nagyon is tisztában van. June az ő idővonalán marhára nem kedveli őt, és minden alkalommal, amikor megpróbál vele szóba egyedni, hogy összebarátkozzanak, és ugye így a napkitörésig hátra levő időben valamilyen kapcsolatuk legyen, és majd meg tudja akadályozni, hogy June beleessen a féreglyukba, akkor semmi jó nem sül ki belőle, tehát van, hogy June szó szerint elrohan előle, annyira nem akar vele beszélni. És aztán ugye, lassan kibontakozik a jelenbeli, meg a jövőbeli June-nal való beszélgetésekből, hogy mi az oka ennek, hogy őt így a June annyira nem kedveli, illetve ugye, kiderül az is, hogy így mind a ketten, vagy mind a hárman, ha a June 2-nek számoljuk a jelenben, meg a múltban is, nagyon magányosak, és ez is ugye több problémának az okozója ebben az egész kalamajkában. Szóval ilyen nagyon, nagyon bájos, nagyon kedves történet, hogy ugye a Mikey az így nagyon próbál segíteni a maga módján, és ő még igazából azt is kész elfogadni, hogy lehet, hogy őt átverik, de ha átverik, akkor átverik. Viszont, hogyha pedig nem átverés, és ez tényleg igaz, akkor ő mindenképpen meg akarja menteni a June-t. A June pedig ugye nagyon sok mindennel szembesül saját magával kapcsolatban. Szóval tényleg rettentően vicces, annyit nevettem a buszon hallgatás közben, illetve egy-két ponton sírtam is, amíg első körben ezt hallgattam. Ami egyrészt nyilván, ahogy mondtam, a két narrátornak az érdeme, halálosan jók, nagyon eltalált hangok, de közben pedig a történet is nagyon elmájuló, tehát ez a vicces romantikus a legjobb fajtából. Úgyhogy, ha van valakinek Audible előfizetése, akkor jó szívvel tudom neki ajánlani, mert ahogy mondtam, még kreditet se kell rá elszórni, mert ingyen hallgatható.
Na, szuper, akkor mégse felejtettük el, hogyan kell podcastot csinálni. Sőt, láthatólag mind a ketten nagyon akartunk minél többet beszélni a podcastban, ugye egészen hosszú adás lett, ezért aztán mindenképpen a következő alkalomra tartogatjuk azt, hogy mi volt az, amit az elmúlt hónapokban néztünk, és esetleg hallgattunk, film, sorozat, podcast, szóval tartsatok velünk 2 hét múlva is. Addig is, sziasztok!
Sziasztok!